Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében vannak olyan napok, amikor szinte az egész nap eseményeit fel tudnánk sorolni, a bennünk lévő összes érzést el tudnánk mondani, gondolatban újra át tudnánk élni. Nekem az egyik ilyen nap volt az, amikor katonának bevonultam. Azok az érzések, amikor még civil ruhába több százan összegyűltünk, és már nem civil néven, hanem egyszerűen csak honvédnak szólítottak bennünket. Ezt az érzést mai napig őrzem. Vagy azt, amikor egy papír zsákba kellett becsomagolni a civil ruhát, és innentől kezdve már csak zöld ruhában voltunk, és ahogy körülnézek, jó pár férfi testvérem is ugyanígy volt, és ők is biztos ismerik ezt az érzést. Én például azt a srácot se ismertem meg, aki a vonaton mellettem ült, pedig hát csak ruhát váltott. A frizura az ugyanaz volt, már úgy kellett megjelennünk. Az a keserű érzés, ahogyan írtuk meg az első képes lapot. Hiszen elmondták, hogy most körülbelül 2 hónapig ne is gondoljunk arra, hogy a laktanyából egyáltalán kimegyünk, nemhogy haza. De azt hiszem, hogy a nőtestvérek, főleg az édesanyák, ők is el tudják mondani azt az érzést, amit akkor éltek át, mikor először szültek, mikor első gyermeküknek életet adtak. Biztos, hogy el tudják mondani azt az érzést, amikor az első fájás megérkezett. És ez is valahova elvezetett. És most a János evangéliumában is egy olyan szakasznál járunk. Amikor valami elkezdődik, elindul egy végkifejlet felé. Az Úr Jézus megkezdi az utolsó hetét itt a földön, mielőtt keresztre feszítik. Keressük meg Bibliánkban a János apostol evangéliumát, keressük meg a 12. fejezetet. János evangélium a 12. fejezet. 20. versétől olvasnám Isten igéjét. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amelyik ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én érettem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokaság megkérdezte tőle, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az ember fiának? Ki ez az ember fia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Az előző rész ott fejeződött be, hogy a farizeusok egymás között tanácskoznak, és azt mondják egymásnak, látjátok, hogy semmit nem tudtok elérni, íme a világ őt követi. És hogy mennyire alátámasztja, igazolja Isten igéje a farizeusok állítását, proféciáját, a következő versben, amivel kezdtük, azt olvasuk, hogy ezen az ünnepen, ezen részt vesznek görögök is. Ezre a páska ünnepre elmegy néhány görög is. Azért, hogy imádják az Istent. Valószínű, hogy ezek a görögök, ezek prozeliták voltak. Olyan idézőjelben már zsidók, akik bár nem zsidó születésűek voltak, de felvették az egyik az Isten hitet, a zsidó vallást. Elmennek, és ahogyan mások is hallják ezen az ünnepen Lázár feltámasztásának a történetét, valószínűleg ő hozzájuk is eljutott ez, és szeretnék látni Jézust. Oda fordulnak Fülöphöz, akinek görög neve van, tehát valószínű, hogy ismerték, és utána jártak, hogy kik vannak vele, és találtak egy olyan tanítványt, akinek a neve elég görögös, ezért hát őt kérik, Uram, látni szeretnénk Jézust. Illetve, hogy pontosabb legyen, valahogy úgy hangzott ez el, hogy látni akarjuk Jézust. Határozottan látni akarjuk Jézust. Fülöp nem igazán tudja, hogy most mit kellene tennie. Vigye oda a mesteréhez, szóljon neki, és odafordul Andráshoz. András már bátrabb, ő már rögtön Jézushoz megy. Jézus pedig válaszol nekik, hogy eljött az Úrra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Itt most elkezdődik valami. Eljött az Úrra. Eddig még akárhányszor szó volt az időről, az óráról, Jézus mindig azt mondta, hogy még nem jött el az én időm, még nem jött el az Úrra. Gondoljunk csak a kánai mennyegzőre, amikor Mária kéri a segítséget. És akkor azt mondja, asszony, miközön van nekem, vagy neked ehhez? Még nem jött el az órám. Vagy szintén a János evangéliumából gondoljunk arra, amikor Jézus testvérei mondják, hogy menjél föl az ünnepre, mutasd meg, ki vagy. Titokban senki nem cselekszik, hát mutasd meg. És akkor azt mondja a testvéreknek, hogy az én időm még nincs itt. Az óra még nem jött el, az idő még nincs itt. És most a 12. fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus így válaszolt nekik, hogy eljött az óra. Itt van. Isten tervéhez igazodva most jött el. Nem akkor, amikor az anyám kért, nem akkor, amikor a testvéreim úszoltak. Akkor jött el az óra, amikor a Isten eltervezte. Nem siettette, nem is később, pontosan most jött el az óra. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Ez a megdicsőítetés, ez a dicsőség, ez pedig nem más, egyetlen egy szóban, mint a kereszten való szenvedés, a halál, a sír, a feltámadás és a felmagasztalás, a mennybe menetel. Egyetlen egy szó, és mennyi minden van benne. Mennyi mindent akar. Mint ahogy azt mondjuk, hogy ekkor megszületett ez a gyerek. És mennyi minden van abban a születésben. Azt mondja az Úr Jézus a 24. versben, bizony, talán emlékszünk rá, régebben megbeszéltük, ez egy nyomatékos, ámen, úgy van, ez bizony úgy van. És egy nagyon fontos kijelentés van mindig, amikor dupla ámennel kezd az Úr Jézus, oda kell figyelni, nagy tanítások vannak utána, és most is azt mondja, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egyedül marad. de ha meghal, sokszoros termést hoz. Azok, akik járatosak a mezőgazdaságban, vagy láttak már egy búzakalászt, azok tudják, hogy a szép, hosszú kalászon több búzaszem is van. Egyszer megszámoltam több mint 40-et egyetlen egy kalászon. Több mint 40 búzaszem, és az egy elültetett búzaszemből lett. De az Úr Jézus nem mezőgazdasági értelemben mondta ezt, hanem saját magára gondolt. Ahhoz, hogy sokszoros termést hozzon, ahhoz neki meg kell halnia. A sokszoros termés az mi vagyunk. Azok azok, akik elfogadták az ő váltsághalálát. Ha ő nem hal meg, akkor mi most itt nem lennénk együtt. Nem beszélgetnénk óra után, talán a villamoson lögdösödnénk egy kicsit, hogy több helyünk jusson, vagy valamelyikünk a másik attolnál félre, hogy le tudjon ülni a buszon, vagy éppen egy lámpánál szidnánk egymást az autóból, de az Úr Jézus meghalt. És az ő halálának a gyümölcsei vagyunk mi. És de jó, hogy nem kell szidnunk egymást egy lámpánál, hogy nem kell versenyeznünk egy székért, egy ülésért, egy villamoson, egy buszon. Aki szereti az életét, elveszti. Így kezdődik a 25. vers. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ez egy olyan mondat, ami mind a négy evangéliumban szerepel. Ritka, nagyon kevés olyan mondat van, ami mind a négy evangéliumban szerepel. Úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos. Ezt mind a négy evangélista fontosnak tartotta, hogy lejegyezze, megüzenje nekünk, előttünk legyen. Mert lehet, hogy az egyik vagy a másik evangéliumot jobban kedveljük, de ez a mondat, akármelyiket olvasok, soha nem maradhat ki, mert mind a négyben ott van. Aki szereti az életét, elveszti. Hát hogy van ez? Ha én szeretem az életem, akkor én vigyázni próbálok magamra. Akkor hogyan veszítem el? De ha én az életemet szeretem, akkor olyan dolgokat fogok csinálni, ami tetszik nekem. Az meg nem biztos, hogy jót tesz nekem. Ahol most dolgozom, szokott egy fiatal srác járkálni. De ő vele nem lehet beszélni, soha nem sikerült még olyan állapotba találni, hogy akár egy értelmes mondatot is mondjon. Van nála egy kis nájlonzsák, benne valamilyen vegyszer vagy higító, és szipuzik. És ő azt csinálja, amit szeret. Jól érzi magát. Környezet kizárva, nincsen problémája. Ő azt csinálja, amit szeret. Szerintem szereti az életét. De rövidesen el is fogja veszíteni. Hiszen talán az egyik legrombolóbb kábítószerezést csinálja. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Mit jelent gyűlölni? Nem biztos, hogy itt most szerencsés ez a fordítás. Aki nem a saját életét, saját keftelését, saját szórakozását helyezi előtérben, hanem a másik javát nézi. Hiszen az Úr Jézusról van még mindig szó, mert ő a saját életénél jobban szeretett bennünket. Nem azt nézte, hogy neki mi lenne a jó, hogy lenne a jó, hogy lenne a kényelmesebb. Igaz? Hát kényelmes lett volna mennyben maradni. Hanem eljött ide, eljött erre a földre. És erre a földre úgy jött el, hogy nem a kényelembe érkezett, hiszen születhetett volna valóban királyi családba, palotába. Mennyivel könnyebb lett volna neki? Ehelyett nem palotába születik, állatok között van, aztán valószínű özvegy lesz az édesanyja, hiszen nem hallunk Józsefről. és ő neki kell eltartania. Nem kedvelte, nem szerette a saját életét, másokét nézte. A miénket nézte. Gondoljunk bele egyenként. Azért jött le a mennyből, mert a saját életénél, saját kényelménél engem, téged, mindenki mondja magára, engem jobban szeretett. Lemondott a kényelemből. És elgondolkodtam, hogy én hányszor mondok le valakinek a kedvéért a saját kényelmemről. És látom a villamoson, buszon, hogy mennyire nem mondanak le a kényelemről ma már a fiatalok sem. Hogy úgy kell rájuk szólni, hogy hát itt egy kismama, egy idős néni, nem állnál föl? Szegény éppen hogy csak bír állni. Következő kanyarba meg az öletbe fog ülni, mert összeesik. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. 26. versnek nagyon fontos tanítása van. Hogy Jézust követni csak szolgálva lehet. Szolgálat nélkül nem követjük Jézust. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. A szolgálattal követjük őt. Nem a kényelemmel, a szolgálattal. Amikor fel kell esetleg valamit adnunk. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha az Úr Jézus a mennybe van, ha én őt szolgálom, akkor én is a mennybe leszek. Nem valahol máshol. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Az Úr Jézus megdicsőíti az atya, minket pedig megbecsül. És azért jó megbecsültnek lenni. Jó, ha érezzük a megbecsülést. És nem mástól, mint Istentől leszünk megbecsültek. Az atya megbecsül bennünket. Vers 27. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az Úrától engem. Emlékszünk, a vajudásról is beszéltem. És ezt mi férfiak nem tudjuk átérezni, hiszen ebben nincsen részünk. Az Úr Jézus életében elkezdődik a vajudás. A keresztnek a vajudása. Ez az első fájás. Az Úr Jézusnak, aki egyszerre volt ember és Isten, egy emberi problémája akad. Megrendül. Megrendül, ez az első fájás, és aztán a Getsemáné kertbe is lesz még, és vért is fog izzadni. Nem hagyja el ez. Az utolsó hét, és tudja, hogy közeledik az ő halála. Mint ahogyan az asszonyok is tudják az első fájás után, hogy most már jön a szülés. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az Úrától engem. Kérdezi az Úr Jézus ezt úgy, mint egy ember, és válaszol is, de nem úgy, mint egy ember. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Az egyik zsoltár, azt hiszem a 6. zsoltárban van benne, mindjárt meg is keresem, az a rész, amiből idéz az Úr, az 6. zsoltár 5. verse. Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged. Ki ad hálát neked a sírban? Ez egy haldokló zsoltára lehetne. És azt mondja az Úr Jézus, de hát nem ezért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Elgondolkodik az Úr Jézus, és azt mondja, hogy talán kérnem kellene, hogy szabadíts ki ebből. Küldjél seregnyi angyalokat, hogy leszálljak a keresztről. És válaszol benne az isteni lét, hogy de hát ezért jöttem, ezért éltem 33 évet, hogy most meghalljak. Nem azért, hogy megfutamodjak. És nem az életét kéri, hanem sokkal nagyobbat. Mert mondhatná azt, mondhatta volna, hogy atyám, szabadíts meg, ehelyett ő azt mondja, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Nem azt kérte, atyám, ha már meg kell halnom, legalább dicsőítsd meg az én nevemet. Dicsőítsd meg a te nevedet. Az én halálom olyan legyen, hogy áldjanak téged érte az emberek. Dicsőséget adjanak érte az emberek. És hang hallatszik a mennyből, az atya nem hagyja válasz nélkül, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. És gondolkodtam, mikor ezt olvastam, hogy de hát mire gondolhatott itt Isten? Mivel dicsőítette meg? Meg mivel fogja még? Azt mondja néhány verssel később az Úr Jézus, hogy most ítélik meg a világot. Látom, hogy most ítélik meg a világot. És a világ fejedelme most vettetik ki. Ezzel dicsőítette meg az atya a fiút. Készülnek egy perre, itt a földön, Jézus perére, és közben a mennyben már egy ítélet végrehajtás van. Kivettetik a világ fejedelme. Az Úr Jézus egyszerre látja a kettőt. Nem biztos, hogy időben egyszerre történik. Illetve hát mi emberek szeretjük időrendbe tenni a dolgokat, Istennek nincs időkorlátja, nincs időszalagja. Isten egyszerre látja az én bűneimet, meg egyszerre látja az Úr Jézust a kereszten, amint meghal értem. Egyszerre látja Jóbot, és egyszerre látja Jézust. Ezt a hangot, amit az Úr Jézus hallott, és még többen, ezt nem mindenki értette. És tanakodnak egymás között, hogy most ez mi volt. Azt mondja az egyik fele az ott lévőknek, hogy mennydörgés volt. Mennydörgés volt. A másik fel azt mondja, hát egy angyal beszélhetett vele. Olyan jól el volt magának itt közben. Talán látomása volt, gondolom, ilyesmit is mondhattak. És mi is ilyenek vagyunk. Én legalábbis ilyen vagyok, de gondolom, hogy mindannyiunkban megvan ez, hogy Isten szól hozzánk, szól hozzám az ő igéjén, vagy egy testvéren keresztül, és én mennydörgést hallok. Mint amikor vihar van, villámlik, és dörög az ég, és azt mondja valaki, hogy húha, haragszik Isten. Én a mennydörgést hallom, és nem Isten hangját. Vagy olyan is lehet, hogy szólna hozzám Isten, de én meg angyalokat hallok. Mintha egy karácsonyi ének lenne. Pedig nem arról szól most, amit üzenni akar nekem. Elmegy a fülem mellett. És így voltak ott, és elment a fülük mellett, nem értették meg. Pedig azt mondja Jézus, mindjárt egy pillanat, azt mondja a 30. versben, nem én érettem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Nem én nekem volt rá szükség, hogy halljam az atya hangját, én már sokszor hallottam azt. Nektek van szükségetek meghallani az atya hangját, mert nektek szól, ti nektek üzen, nem én nekem. Hiszem, hogy az Úr Jézus tudta, hogy a kereszt halála után fel fog támadni, és visszamegy a mennybe. Mondhatta volna, hogy én a mennyben továbbra is együtt leszek vele. Nektek szól ez most. A 31. verset már megbeszéltük. Most megy végre az ítélete világ felett, most vetetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Elmondja, hogy őt felemelik a földről. És itt lehet gondolni a keresztre. a keresztfára, hiszen valóban, akit keresztre feszítettek, azt felemelték a földről. De gondolhatunk akár a mennybe menetelre is, ahogyan felemeltetett a felhőkön túlra. És azt mondja, ha ez megtörténik, akkor magamhoz vonzok mindeneket. Az Úr Jézus felemeltetett, és minket magához vonzott. És nem azt mondja, hogy egy-két embert, csak a zsidókat, hanem azt mondja, hogy mindenkit. És most kérdezhetnénk joggal, akkor miért nem tér meg mindenki? Miért nincsen még több gyülekezeti ház? Miért nincsenek tele a templomok? Kicsit csántít a példa, de hogyha volna nálam most egy mágnes, ismerjük a mágnest, a mágnesnek vannak erővonalai, fizika órára visszaemlékszünk talán, talán láttunk kísérleteket vasreszelékkel. A mágnes képes magához vonzani anyagokat, fémeket, de a mágnes nem vonza a papírt. De hogyha egy mágnes elé teszek egy papírt, és egy vasdarabot vagy egy fém másik mágnes darabot közelítek, a vonzása nem szűnt meg. A mágnes vonzása hatással van a papírra is, az üvegre is, mindenre. Csak vannak anyagok, amelyek nem képesek ennek a vonzásnak engedelmeskedni. Az Úr Jézus minden embert magához vonz. És azért mondtam, hogy sántít, mert az embereknél nem úgy van, hogy az egyik az alkatilag olyan, mert van benne egy olyan molekula, a másikban meg nincs. Az Úr Jézus vonzását a fejünkkel, az akaratunkkal tudjuk semlegesíteni. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ha én meghalok, akkor vonzani fogom az embereket. És valóban halálában sokkal többen mentünk a kereszthez, mint amikor életébe csatlakoztak őhozzá tanítványok, tanítványi csoportjához asszonyok, férfiak, gyermekek. A 34. versel egy másik kérdésre felel. A sokaság megkérdezte tőle, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az ember fiának? És igen, ők úgy tanulták, hogy jön majd a Krisztus, aki megszabadítja egész Izraelt, aki nagy és dicső király lesz, de ezt nem hallották róla, hogy ő meg fog halni. Ez nekik új volt. Ez előttük eddig rejtve volt. Hát hogyan mondhatod? Akkor most miféle ember fiáról beszélsz? Ki vagy te? És az Úr Jézus nem magyarázza el nekik, hogy azért kell meghalnom, hogy majd a pogányok közül is, ahogyan most ezek a görögök jöjjenek majd oda is, ne csak a zsidóké legyen az üdvösség, hanem azt mondja, még egy kis ideig itt van a világosság. Annak idején már megbeszéltük, Jézus a világ világossága, most ugyanez a témához nyúl vissza. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság, még egy kis ideig, 5-6 napig itt vagyok. Itt van a világosság közöttetek. Addig járjatok a világosságban. Addig keressetek engem. Kövessetek, kezdjetek el követni. Azért, hogy a sötétség ne tudjon megkeríteni titeket. Aki sötétségben van, az nem tudja, hogy hova megy. Ha voltunk már olyan igazi korom sötétben, egy ismeretlen helyen, egy szék nagy probléma lehet, egy asztal, neki megyünk. Aki sötétségben jár, az nem tudja, hogy hova megy. Hogyan kellene mennie, hova kellene mennie. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ha a világosságot kicserélnénk az Úr Jézussal, vagy Krisztusra. Amíg nálatok van a Krisztus, higgyetek a Krisztusban, hogy a Krisztus fiai lehessetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott, és elrejtőzött előlük. Ez talán az utolsó olyan pillanat, amikor még magára van ideje. Vagy legalábbis azok közül az egyik utolsó pillanat, amikor még ott hagyhatja a tömeget, amikor még félrevonulhat egy kicsit. És annyi mindenről tanított, azon gondolkoztam, hogy most akkor mit is csomagoljak be útravalónak? Mi legyen az a pár gondolat, amit mint a gyerekeknek az uzsonnát be lehetne tenni a Bibliánk mellé, és elvinni magunkkal? És azt hiszem, hogy ebből a részből talán a legfontosabb az a szolgálat. Keresztény ember, az szolgál. Aki nem szolgál, az nem keresztény. És aki szolgál, az ott lesz, ahol az ő ura. És a szolgálatnak van jutalma. És az a jutalom a menny. Az, hogy együtt lehetünk majd az Atyával és az Úr Jézussal. Szeretném, hogyha ezzel a gondolattal mennénk. Ha én keresztény vagyok, akkor nekem szolgálnom kell. Az nem választható, az nem opció. Nincs olyan keresztény, aki nem szolgál. Aki többre nézheti a saját kényelmét, életének a kényelmét. Mikor az Úr Jézus az ő saját életét nem kímélte érte. Amen.